Kossuth Rádió Battonyán, FM 105,4. Az este. Közéleti emberek gondolatébresztő beszélgetése életünk fontos, hasznos, érdekes eseményeiről a Kossuth Rádióban.
Estét kívánok! Osztia Zoltán vagyok, a Budapest belvárosi nagyboldogasszony főplébánia plébánosa, a mai este házigazdája. Vendégem Laborci Lakner Zoltán, volt államtitkár, kormánybiztos, jelenleg pedig az Aquinoi Szent Tamás Akadémia tanulmányi igazgatója. Sokféle lehetőséget kínált neked a jóisten a gondviselés. Beszéljünk először arról, hogy ez a Laborci előnév, ez mit jelent és hogy hogyan kötődsz a Fölvidékhez. Zoltánnal az a bajom, amikor vízcsoportot a Fölvidékre, akkor minden kőnél meg kell állni, és minden kőnél az egész magyar történelmet föl tudja sorakoztatni, hogy van ez a kötődés a Fölvidékhez.
Egy családunk történetében benne van a trianoni Magyarország története. Egy édesapám Erdélybe született, de felvidéki származású a családnak az az ága. Édesanyám meg Csalló közben, ami ma Szlovákiához tartozik. Én Veszprém vármegyében nőttem föl 10 éves koromig, majd Budapesten, tehát egy tipikus mobilitási pályát járt be a családom. Igazából veszteségekkel teli, amelyek ezt a sokszínűséget, de mindig magyar földön és magyar környezetben zajlott az életem.
És a haza szeretetedet és a történelem ismeretétel is meghatározta.
Az belém ívódott, szóval lehet rajta mosolyogni, de 3 éves korom óta nem változott a világnézetem. Pozsonyba jártam még óvodába is egy teljes napig. Nem tudom, bár akkor már nem laktunk ott, a nagyanyám lakott Pozsonyban. Egyébként, aki engem ismert az életem folyamán, az mindig Lakner Zoltánnak ismert. Egy 8-10 évvel ezelőtt, bár a családi hagyomány ez nagyon régről ezt hangoztatta, de nem voltak bizonyítékok, hogy a 19. század közepén így volt egy erős Laborci ág is a családban. Ez az ág, ez ilyen búvópatakként a föld alá került, majd Trianon után idézőjelben mondom, bosszúból az egyik nagybátyám visszavette a Lakner névhez a Laborci nevet, és aztán a 6. gyermekem, mikor megszületett, akkor kerültek kezembe ezek a dokumentumok, és akkor ismerősi kör nagy nyomása mellett, mert sokan összetévesztenek mindig más Lakner Zoltánokkal, így akkor a Lakner elé oda tettem egy régi családi nevünket, így lettem végül vénfejemmel Laborci Lakner Zoltán lehet.
Így. Még egy fontos lelkiség szempontjából gyökeret kell megemlítenünk, ez pedig a ferences lelkiség.
Hát egy nagyon katolikus családban nőttem föl, és ez nekünk igazi menedék volt. Szóval 6-szor voltunk kitelepítve, kifosztva sokszorosan, és a templom volt az egyetlen menedék igazából, meg a hit családnak. Édesapám is korán meghalt, halifogság, meg sok minden egyéb megpróbáltatás, sokszoros eltávolítás az ügyvédi kamarából, úgyhogy éjjeli őrként, meg segédmunkásként halt meg viszonylag fiatalom. De a vallás az nagyon-nagyon erősen beívódott az életünkben. Hárma voltunk testvérek, mindannyian felekezeti gimnáziumban jártam, én a Szentendrei Ferences gimnáziumban jártam, ott érettségiztem, és úgy tudtam ezt meghálálni, ezt az egész ferences történetet, hogy a 15. érettségi találkozón elindítottam a Európában, illetve Közép-Európában, a volt szovjet blokkban az első keresztény civil szervezetnek a megalapítását, ez volt a Szentendrei Ferences Öregdiákok Egyesülete, és mindenki más csak évekkel később csatlakozott ehhez.
Gondviselés rendkívül sok lehetőséget és nagyon sok felelősséget rakott a válladra. Államtitkár, helyettes államtitkár, illetve kormánybiztos voltál. Mik ezek a gondviselés rajzolta utak, lehetőségek?
Hát a gondviselésért meg kell dolgozni, tehát nagyon keményen meg kell dolgozni. Más ez ilyen politikai új gyakorlatnak mondhatja utólag, de a 80-as években valahogy erőt vett rajtam valami olyan indítatás, hogy ha magától nem mennek a dolgok, akkor azt meg kell lökni, és akkor kezdeményezőnek kell lenni. És így tőlem indult el a Nagycsaládosok Országos Egyesületének a megalapítása 1987-ben.
Már egy Kárpát-medencei nagy egyesület. Kárpát-medencei
család. Hát az egyik legnagyobb tagságú. Több ezeres tagságú civil szervezet. Ugyanabban az évben sikerült megalapítani a Ferences Öregdiák Egyesületet, aztán még a rendszerváltozás megelőző évben sikerült kemény harcok árán az első keresztény ökumenikus óvodát, iskolát és középiskolát, a Mustármagot elindítani, ebből aztán később egyházmegyei iskola lett, és még szintén a rendszerváltozás előtt a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetének a megalapítója voltam, mert hát tanárként dolgoztam akkor már jó ideje egy Békásmegyeri Mamut iskolában.
És először általános iskolában, vagy gimnáziumban
nem, ez egy általános iskola volt, de tanítottam már óvóbácsiként is, igaz, hogy nem sokáig, de az általános iskola minden szintjén, és hát aztán az iskoláim, iskolázottságom, az is, az jó, ugye Jópap Holtig tanulnak, nagyon sok mindent elvégeztem, tanultam, míg nem a Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetemen doktoráltam hungarológiából és szociológiából.
Végül is te szociológusként már a szakmát illetően, vagy
hát magyar történelmet, néppél és könyvtár szak után végeztem szociológiát, az ELTE-n és pályakorrekciós lehetőséget is teremtett számomra, a rendszerváltozás után addig folyamatosan a közoktatásban tanítottam, utána behívott Súrján László egyébként a Népjóléti Minisztériumban 90 kora őszén, szociális válságkezelő programok kormánybiztosi feladataira kért fel, és ezt vittem. 4 évig akkor a hajléktalanok atyának neveztek. Hát ugye semmiből kellett egy teljesen új ellátórendszert fölépíteni, ami ma is Európában a legszínvonalasabban egymásra épülő szolgáltató intézményi rendszer trehozását jelentette.
Ez az Antal kormány.
Ez az Antal kormány időszakának a legelején volt, úgyhogy 2 év alatt a mai rendszer gerince teljesen ki is épült a semmiből. Talán az idősebbek még emlékeznek, hogy micsoda megrendítő jelenetek voltak a budapesti pályaudvarokon a 89-90 telén, hogy ezrével a barlangokból, az erdőkből, a padlásokból, szuterinakból előkerült tönkrement életek 10 000-ével jelentek meg a főváros utcáin, amit az akkori fővárosi vezetés nem tudott kezelni. Erre kért föl Antal József, illetve Súrján László, és akkor ez elindult, és akkor ennek a kormányzati ciklusnak a első harmadába fölkértek a szociálpolitikai helyettes államtitkári feladat egyidejű ellátására is. Ennek pedig talán a legjelentősebb következménye az volt, hogy az, hogy az én koordináló kezem alól került ki a egész Közép-Európa térség első szociális törvénye, ami mai napig a legstabilabb, sok módosításon, egyébként fejlesztésen esett át, és akkor hát az is...
Erről még beszélj egy kicsit részletesebben, kérlek, hogy ez az ellátórendszer, ez milyen pilléreken, kiket ért utol, kiket látott, akik rászoruló rétegek, és hogyan épült föl ez az egész struktúra.
Már a szociális törvény, amit a rendszert létrehozott. Kiindulási pont az volt, hogy megőrizzük azt, ami rendelkezésre áll. Tehát azért itt volt idősek bentlakásos intézményi hálózata, volt egy gyermekvédelmi hálózat, nyomokban rosszul vezetve, alulfinanszírozottva, szervezetlenül és alacsony szintű szabályozással létezett is ellátás, csak ezt kellett rendszerbe szervezni, és egy szociális törvénykezési folyamatot kellett elindítani. Tehát ekkor született meg a foglalkoztatásról és munkanélkülök ellátásáról szóló törvény. Ki kellett jelölni még a szociális törvény megszületése előtt azokat a szereplőket, akiknek dolga van ezzel foglalkozni. Milyen felelőssége, dolga van az önkormányzatoknak az egyes ellátási területeken, milyen felelőssége van a megyéknek, és milyen felelősség hárul a központi kormányzatra. Tehát ezt a rendszert kellett fölépíteni.
Ez óriási mű.
Ez egy nagyon jelentős dolognak számít, és egészen újszerű jogi elemek is megjelentek benne, kifejezetten rendszerváltó ellen, például a szociális jogorvoslat intézményei. Tehát ha valaki igazoltan bizonyos ellátáshoz hozzá kellene, hogy férjen, de mondjuk az ügyintéző hibájából nem jut egy ellátáshoz, azokat peres eljárással visszamenőlegesen kamattal lehet ezt a jogot érvényesíteni. És ez egy élő jogintézmény, a mai napig élnek is vele időnként. Erre sor kerül, de már beállt egy kialakult egy masszív szociális jogrendszer, ami szabályozza ezt az egész területet.
Tehát ez föltérképezte, hogy kik azok a rászoruló csoportok, társadalmi csoportok, és az összesnek az ellátását, az ellátó rendszer, szociális hálót.
Sőt, az elején még többet is kellett, később profiltisztítás során kikerültek például ebből a 92-3-ban elindult rendszer, például a családtámogatások önálló jogi szabályozással, azt is én már az első Orbán kormány idején, annak is én voltam a gazdája, tehát a családpolitikai rendszer, amelyik a világon a legszervezettebb egyébként és leggazdagabb szolgáltató és támogató rendszert építette ki, azt például ki kellett venni ebből a szociális rendszerből, és nem is egy segély alapú támogatást kellett képíteni, hanem inkább egy ösztönző, támogató, kiszámítható családpolitikát tudtunk ezzel elindítani. Egyébként egy időben azért kalandozik az ember, mert ekkor indítottuk el, szintén az első Orbán kormány idején, családpolitikáért és részben szociálpolitikáért felelős helyettes államtitkár voltam, például a fogyaték ügyi rendszernek a korszerű hálózatát is akkor építettük ki, akkor születtek meg ennek a magas szintű szabályozásai.
Erről keveset tud az átlagember. Pedig erre ezek szerint joggal büszkék vagyunk, akár magyarként és a magyar nemzet tagjaiként.
Hát a magyarok önbizalom hiányba szenvednek, aminek a legnagyobb oka az nem ismerik a saját gazdagságukat. Tehát itt olyan erős szociális rendszer épült ki, ami egészen elképesztő. Tehát ide jönnek Svédországból nagy mellénnyel, hogy akkor leereszkednek ide Magyarországra, hogy mit csinálunk az idősekkel. És kiderül, hogy a skandináv vagy a nagy gazdag nyugati jóléti államokban nincsen időseknek például a nappali ellátó hálózata, vagy nulla. Vagy a Németországban délbe kulcssal a nyakába a gyereket szélnek keresztik, itt meg 60 éve, nem csak a rendszerváltozás óta, napközi otthoni rendszerben nem csak megőrzik, hanem tanítják, óvják, kezelik, felkészítik a gyerekeket. A bentlakásos szociális, meg az átmeneti jellegű elhelyezés biztosító szociális rendszerünk messze az európai átlag fölötti színvonalon képes működni. Az más kérdés, hogy az infrastruktúra minősége egyébként megfelel teljesen az európai átlagnak, sok tekintetben jobb, mint sok nyugati vagy dél-európai országban, de azért ott van tennivaló nyilvánvalóan ennek a fejlesztésére. De itt van mire büszkéknek lennünk, nem beszélve arról, hogy például a utolsó 15-16 évben több mint 1,5 millió embert lehetett kiléptetni az európai által mért rendszerek szerint is, és validált ellenőrzött rendszerek szerint is a szegénységből. Ehhez kellett egy olyan foglalkoztatás, olyan szociális politika és gazdaságfejlesztési politika, mert ezek együtt hatásban képesek az eredményeket hozni, amely ezeket az embereket át tudta vezetni a középosztálynak valamelyik szintjére. Tehát segélyezőből adófizetővé lehetett ezeket az embereket segíteni, és ilyet nem nagyon tudnak más országok produkálni.
Ebben az óriási munkában hogyan segített téged a szociológus, mi voltod?
Azt jut eszembe, hogy egyszer végzős szociológus hallgatókat tanítottam, és éppen munkaszociológia szemináriumon beszélgettünk, és akkor világosodott meg, hogy egy 5 éves szociológus hallgató többet tud a világról, mint egy 70 évet át, vagy több évtizedet átdolgozó, akár értelmiségi ember, mert a szociológus, ha jól tanulja és jól figyel, és hozzáteszi a saját intellektuálását, akkor nála jobban senki nem érti a világnak a működését. Tehát ez nagyon fontos tudás, amit a társadalomról elsajátíthatunk, és ha ezt tudjuk alkalmazni a munkákban, akkor hatékonyságot igény.
Akkor ez egy veszélyes tudomány, mert hiszen lehet nagyon rosszra is, és rosszul is használni.
Hát igen, de a pszichológiát is lehet rosszra használni, meg már minden talentummal lehet élni és rombolni is, de a szociológiát én nagyon sokra becsülöm. Ráadásul keresztény gondolkodási szociológusok nem álltak nagyon rendelkezésre. Egy kézen meg lehetett számolni a rendszerváltozáskor, és aztán fölnőtt egy generáció, amelyik már nem hagyatkozik liberális vagy ideológia túlfűtött szociológiai nézőpontoknak az erőltetésére, hanem az élet viszonyaira reagáló gyakorlati készségeket tud az ember a munkája során ilyen szociológiai fejjel elvégezni.
Hát ez egy tudomány, amelyik objektív alapokon áll.
Igen, az alapok objektívek.
Szociálpolitikai szemle.
10 éves lenne, ha 5 évvel ezelőtt, vagy most már 7 évvel ezelőtt nem váltott volna nevet, és szociálpolitika tükör névem megy.
Folyóirat, mondjuk meg ez tovább, egy tudományos
ez egy szakmai folyóirat, és erről eszembe jut, ezt csak nem dicsekvés mondom, de az egy ténykérdés, hogy nekem volt korábban is már a rendszerváltozás előtt folyóirat szerkesztői tapasztalatom, mert Bába Ivánnal mi csináltuk az első szamizdat folyóiratot Magyarországon, és ez a Magyar Figyelő volt, és akkor tudatosan választottuk a Tisza Istvánnak a század elején ugyanezen a néven elindított folyóiratát. Ebből 6 példány jelent meg, és ebből a Széchenyi könyvtár rejtekeiben, meg a nemzetbiztonsági irattárban megtalálható példány. Nekem nincs belőle már, de mert akkor dúdosni kellett, de az egy fontos dolog. Visszatérve a szociálpolitikai szemlére, az pedig 2015-ben indult el, és egy széles spektrumú, korszerű, szemléletű, elméleti és gyakorlati tapasztalatokat papírra vető és egész Kárpát-medencében terjesztésre kerülő folyóiratot sikerült elindítani, és ebből lett aztán 2020-ban vagy 2021-ben a szociálpolitika szemle. Hát most ez leült ugyan, mert az utolsó számunk az 2023-ban jelent meg, mert a finanszírozás az elment mögötte.
Mik azok a területek még, ahol akár kormánybiztosként, akár államtitkárként lehetőséget adott neked?
Hát nézd, az egyik legfontosabb, amit mai napig nagyon szíven viselek, ez a családpolitika. Uh-huh. Nehéz ilyet mondani, mert az ember úgy dicsekvésnek hangzik, de a családpolitika definiálására is először 2006-os esélyben megjelent publikációmban került sor, nincsen azóta sem definiálva a szakmai terület, és aztán már utoljára az Antal kormány idején, aztán két Orbán kormányban is sikerült ezt a családpolitikát állami vezetőként is arra szintre segíteni, nyilvánvalóan sok szereplős támogatói körrel, és erős állami politikai szándékkal és akarattal, ahova a magyar családpolitika jutott.
És amire ma is büszkék lehetünk.
És nagyon is büszkék lehetünk, annak ellenére, hogy a demográfiai viszonyaink azok szinte vészhelyzeti állapotban vannak, de egészen más modernizációs okokból.
Erről egyetemi tanár is vagy, és most egy egész speciális tanári vezetői tevékenységet folytatsz.
A minap gondoltam bele, hogy 32. éve tanítok a felsőoktatásban. Ebből a legtöbbet az Esztergomi Vitéz János Római Katolikus Főiskolán voltam tanszékvezető, a szociálpedagógus képzésnek a vezetője és neveléstudományi tanszéknek a vezetője, aztán a Pázmányhoz került ez az egész terület, és akkor a Pázmányon is tanszékvezetőnként vittem ezt a szociálpedagógus képzést, amiben viszont szintén a liberális, szociális segítő munkának egy alternatív, egy emberhez közelállibb és keresztény mentalitású képzést tudtunk elindítani, és ez a mai napig minden ellentétes elsöpörési szándék ellenére ez él és virágul a szociálpedagógus képzés minden szinten Magyarországon.
És most a legutolsó pedagógiai
munkád? Volt egy kedves ismerősöm, aki fölkért arra, hogy készítsem el a szakmai programját, majd az állami akkreditációs programját is a Aquinói Szent Tamás Ökumenikus Közéleti Akadémiának, és így született meg ebből a keresztény közéleti mediátor szakirányú továbbképzés, amit az Apor Vilmos Katolikus Főiskolával szerződésben viszünk most már 7. éve, és ez ki is tölti az életemet, mert rengeteg munkával jár, de nagyon szívesen csinálom.
Erről beszéljünk egy pár szót. Mi a szándék célja ennek a képzésnek?
Az ember kénytelen most abból kiindulni, hogy 32 éves felsőoktatási és 40-nél több oktatási tapasztalataim alapján azt tudom mondani, hogy soha ilyen nehéz állapotban a magyar ifjúság nem volt. Tehát nagyon nehezen tud tájékozódni. Egy ilyen Facebook elsodródásba zárkózik be, és az információk beszűkülnek. Ezért nagyon nehéz találni olyan fiatalokat, akikben az az intellektuális nyitottság, amire mi számítunk, meg amire szüksége van az országnak, meg önmaguknak is, nagyon kevés. Tehát mint a fehér hol úgy kell keresni ezeket a fiatalokat, és nagy nehezen meg is találjuk őket, és azt szeretnénk, hogy keresztény szellemben és erős magyar identitással, a földön járva, széles intellektussal tudjunk egy olyan világba segíteni fiatal embereket, akik aztán nem politikusként, de az életben úgy találják meg a helyüket, hogy ezt a szellemet érvényesíteni tudják a munkájukban, vagy a mindennapi életükben. Erre van szüksége Magyarországnak ilyen fiatalokra.
És vállalják a felelősséget a maguk tágabb környezetéért is.
Hát ez az egyik legfontosabb.
Három pillérre épül a képzés, ezt még említsük meg.
Nyilvánvalóan van egy erős közösségi pillér, hiszen bentlakásos intézmény, de mindenki saját egyszemélyes szobába, saját fürdőszobában elhelyezéssel élhet, de hát ki kell az életéből lépnie egy 10 hónapra, mert bentlakásos képzésről van szó teljes ellátással, aztán nagyon színvonalas képzést kapnak, tehát 10 intellektuális modult kapnak a hallgatók magyar történelemtől, a modern tudományokon, tudományelméleteken át, pénzügy, közgazdaságtan, kommunikáció, politológia, szociológia, művészetek, művelődés történet, tehát olyan széles spektrumú intellektuális hatásban részesülnek, havi 100 órát kapnak, az nagyon intenzív, mert 3 év alatt nem kapnak ennyit az egyetemeken a hallgatók, és pont ahhoz az intellektuális töblethez kapnak segítséget, ami egyébként az egyetemi képzésbe kimarad. Mert azt látom, hogy a szakmát tanítanak az egyetemeken szakbarbárokat, de nincs meg az intellektuális nyitottság és tartalom, és mi ezt próbáljuk pótolni.
Széleskörű általános műveltségre szer. És akkor emellé még vannak ott a tanulmányutak, jelesen például a Fölvidékre. Nagyon szépen köszönöm. Laborci Lakner Zoltán volt a mai vendégem, volt államtitkár, kormánybiztos, jelenleg pedig az Aquinói Szent Tamás Akadémia tanulmányi igazgatója, akivel a társadalmi ügyekről, felelősségvállalásról a szélesebb körben beszélgettünk. Köszönöm figyelmüket, az este mai házigazdája Osztia Zoltán, a Budapest belvárosi nagyboldogasszony főplébánia plébánosa. További szép estét, tartalmas rádiózást kívánok, most a Nagyok című portréműsor következik a Kossuth Rádióban.
Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon.